akkor kelt fel a hold. A hold lassan mászott felfelé, és aligha törődött vele, hogy az alvóföldi világnak általános nyugtalanságot okozott. Különös fénye nem a megszokott világosság volt, mert az ezüstös derengés csak szép, de nem jó. Nem volt elég világos, és nem volt elég sötét. Ilyenkor óvatosabbak az éjszakai ragadozók, mert árnyék kíséri őket, és óvatosabbak a békés kintalvók, mert jobban lehet őket látni. Holdvilágos éjszakák után nappal pihan a vad a legsűrűbb sűrűségekben, ha ugyan a szúnyogok és egyéb vérszívók engedik pihenni. Matulát például nem engedik. Egy-két szúnyog addig hegedül az öreg füle körül, amíg óvatosan felkel, összekotorja a parazsat és vastag ágakat tesz rá. Aztán ugyanolyan csendesen lefekszik és pipára gyújt. Így aztán nagyjából megtisztul a kunyhó belseje és környéke is. Vastag füst szárnyal a kunyhóban, amitől a szúnyogok azonnal távoznak, de füst születik a parás felett is. A vastag ágak nem lobbannak lángra, de füstöt sóhajtanak, és ez a füst megül a tisztáson, mert olyan mozdulatlan a levegő, hogy a legfinomabb pehelytól is lassan, merőlegesen szállna le a földre. A holdat egy-két kis felhő kíséri, mintha nem tudnának elszakadni a szépségtől, amit az éjjel vándortól kaptak, és láthatólag jól érzik magukat a dermesztő magasságban. De hűsül lent is a levegő. A folyó ködött álmodik, a nádas hideg párát lehel, és a nappali élet nehéz bomló párolgását elnyomja a növények édes, kesernyés, tiszta illata. Tutajos akkorát lélegzik a betóduló üde levegőből, hogy sóhajnak is beillik. És egyáltalán nem gondol arra, hogy egy ilyen mély sóhaj nem csak a tüdőnek jó, ami csak átmeneti szerve a vér felfrissítésének, de kiégeti a vérből a salakot, melyet jó részt a néhai dévérkeszek termel tutajosunk gyomrában. Nem, Gyulan nem gondol most a testére, nem gondol semmire, nem is álmodik, mert egész lénye az alvás kellemesen élettelen állapotába van vastagon beágyazva. Hajnal felé azonban már sűrűbben változtat helyet, sőt, könnyelműen nyújtózkodni is próbál, de ez ellen a növekvő és izomlázas test olyan erősen tiltakozik, hogy majdnem felébred. De öntudatáig még ez sem ér el. A hold ekkor már a nyugati égen ballag, ezért Csikasz a kunyhó előtt a tűz mellett foglal helyet, és most már ő is valóban alszik, befejezéséül az éjszakának. A csalitokat most már vastagon átszőtte az éji köd, de a ködlepedők felett végigleng hamuszín kámzsájában az ébredés puha szolgája, a szürkület.
Kár, kár,
mondta ekkor egy trombita hangú varjú az égerfán, de azt nem lehetett tudni, hogy mi a kár tulajdonképpen. Talán, hogy a tűzrakás mellett nem maradt semmi ennivaló, és még azt a semmit is Csika szőrzi. Nem. A szürke varjút csak egy másik varjú értette volna meg pontosan, de mást azt sem mondhatott volna, mint hogy kár. Így ezzel a kérdéssel nem is érdemes foglalkozni. Gyula azonban felébredt rá, de a legszorosabb barátság sem mondhatna, hogy tutajosunk valami különösebb értelmességgel nézett volna a derengő világosságba. Valljuk meg, hogy első pillanatban azt sem tudta, hogy hol van, hogy hogy került ebbe a nyírkos hajnalba, mely felett egy agvarjú szolgáltatja az ébresztőt. Lehunta tehát szemét, amíg gondolatai nyikorogva elindultak, tétován tapogatva az este elszakadt szálak végeit. Amikor aztán újra kinyitotta szemét, és elhelyezkedett végre a valóságban, nem értette hirtelen, hogy mi van a kezével, lábával, vállával, hátával, sőt, ezen testrészek egyes részletheivel is. Jó reggelt, Matula bácsi! Hajnalban még, mondta Matula, aki ragaszkodott a pontos megállapításokhoz. Amúgy egészségére szolgáljon az éjszakai nyugalom. Úgy látom, nehezen mozog. Mintha mozsárban törtek volna össze. Az jó. Most aztán hegyibe.
Mi?
Rádolgozni. Ha most elhagyja magát, előrül kezdődik az egész. Tutajos bánatosan nézett elkínzott tenyerébe, és még az ujjait sem merte kinyújtani. A tenyerében két lapos fehér hólyag helyezkedett el, de egyébként is fel volt törve, karcolva, szúrva és vágva. Nehéz lesz, Matula bácsi?
Persze,
mondta az öreg.
Persze.
Aztán nem is szólt már az ügyről.
Nehéz lesz?
Hát nehéz lesz. Most eszünk valamit, valami jót, amilyen még nem evett. Gyula ködös gondolatai szétrebbentek a képzelet tekervényes útjain, és olyasmire gondolt, hogy Matula már megjött a horgászatból, bíbic tojás rántott áttállal, vagy Nancsi néni küldött valamit.
Rakjak tüzet?
Dehogy, hideget eszünk. Akkor mégis Nancsi néni, gondolta Gyula, és leült.
Nem fürdik meg? Addig én elkészülnék.
Gyula meghökkent, és elfelejtette fájdalmait. Ez alkalommal be kell vallanunk, hogy tutajos ezt a nomád életmódot imit amott megfürödve vár, de mindenféle nagyobb mosakodási kényszer nélkül képzelte.
Pláne így hajnalban.
A derengő világosságban ónos harmat alatt roskadozott minden fűszál. A folyó felől hűvös szellő érkezett, és megnyúzott teste a vízbe merülést elképzelhetetlennek tartotta.
Nem hoztam fürdőnadrágot sem. Nancsi néni elfelejtette.
Kár. Ám bár én nem arra gondoltam, hogy a fürdőnadrágot kellene megfürözteni, de ha fél a víztől, vagy a békák előtt szemérmeskedik,
dehogy,
aztán meg is fázhatnék.
Volt itt egy tudományos kutató, piszkálta Matula a tüzet feleslegesen, az ilyenkor a csónakról fejelt a vízbe, aztán azt mondta, úgy érzi magát, hogy fel tudná dönteni a világot.
Egészen langyos ilyenkor a víz, de nem akarásnak nyögés a vége. Tutajosunk mérgesen rángatta fel csizmáj és csúnya dolgokat kívánt az edzett kutatónak. Odahaza pirimam, a vajszíve csak amolyan macskamosdást engedélyezett.
Itt meg, hogy fejest!
Imbolyogva talpra állt, de menekülő gondolatait Matula nem engedte szóhoz jutni.
Törülközőt vigyem!
Gyulán tehát ott állt kackiás csizmákban ugyan, de alsó nadrágban, és még kiálló bordái is reszkedtek. Matula leplezetlen fityvállással nézett végig a fiú túlnőtt nyurga alakján.
Hát, nem törné össze a mázsát, annyi bizonyos. Ám bár fürdő után nagy étvágya van az embernek. Mire megfordul, készen leszek a reggelivel. Sietni nem kell.
Gyula hóna alá csapta a törölközőt, és elindult a folyó felé. Az egész osztály röhögne, dühöngött magában.
Anyám összecsapná a kezét. Pirimama rohamot kapna. Apám az asztalra ütne. De elmondom...
és elképzelte magát 10 percben az udvaron, a megszokott baráti körben.
Kérlek szépen, hajnalban leszaladtam a folyóra, a csónakról fejest, pár percet úszkáltam, utána a házat tudtam volna feldönteni.
Ez olyan tetszetős gondolat volt, hogy megállt kiélvezni, és szinte látta Dubovánszki nagy birka szemét.
De megfeledkezett arról, hogy szúnyogok is vannak a világon.
Csillányátok! Lódult meg Gyula, ott hagyva jeles barátait a szúnyogokkal együtt, akik azonban újongva követték a hajnali lakomát.
Igen, Gyulának volt egy olyan gondolata is, hogy Matula végeredményben nem lát a partig. Ám bár az öreg mosolygott volna ezen a csecsemő gondolkodáson.
Matula tudta, hogy szúnyogok is vannak a világon. Tudta, hogy a rekettye bokorról felzavar dalnokok megeszik a jámbor ifjút, ha nem megy a vízbe. És Matula, amit tudott, azt jól tudta. Tutajos sürgősen lerúgta a csizmákat, kibújt egyetlen ruhadarabjából, és ha nem is fejessel, de enyhe idegenkedéssel beleereszkedett a vízbe.
Blocs!
Mondta a folyó, és összecsapott a meggondolatlan ifjú feje fölött.
Jaj,
Micsoda ökör vagyok, emelkedett ki Gyula a habokból. Megmondta az öreg, hogy a víz egyszerre mély, és sértődötten úszott át a túlsó partra. De a víz igazán meleg volt, és Gyula úgy érezte, hogy összetört testét bársonyos kezelésbe vette a folyó. És ha már bent volt, úszott kicsit lefelé, kicsit felfelé, aztán felmászott a csónakba, óvatosan leszárította magát, és úgy érezte, ha nem is házat dönteni, de valamit tennie kell. Hazáig rohant tehát, törölközővel csapkodva a lesben álló szúnyogok felé. Érdeklődött Matula. Mit teszünk, Matula bácsi? Kocsonyát. Amit a bográcsban hagytunk, megkocsonyásodik reggelre, és pirított kenyérrel. Matula csak széles mozdulattal jelezte, hogy ez körülbelül a teteje a szakácskönyvekben található ínyenségeknek. A pirított kenyérnek enyhe füstszaga volt, de a hús, a zsíros kocsonya, a meleg kenyéren olvadó lé... Ettek hangtalanul. Van még, Matula bácsi? Matulának jól esett ez a ki nem mondott dicséret.
Hát, mit mondtam?
Matula bácsi, erről nem is lehet beszélni. Nancsi néni elbújhatik Piri mamával együtt.
Szó köztünk maradjon.
Emelte fel az öreg bütykös ujját, jelezve, hogy ez olyan titok, mint a fehér nép érzékenysége a főzési tudomány körül. Aztán pálinkát öntött magának és Gyulának is, de a fiújét vízzel keverte.
Ez való a tetejébe.
Nem, rebegte Gyula, nem szoktam.
Csak igya meg, erre a zsíros kocsonyára nem szabad tiszta vizet inni.
Gyula rossz emlékű írtózása csak addig tartott, amíg a folyadék leérkezett és a kocsonya felett elhelyezkedett. Utána ismét a bográcsba pislogott. Szabad még?
Azért van.
Nem rontom el a gyomrom?
Alhússal még senki sem rontotta el a gyomrát.
Gyula evett, ivott, és észre sem vette, hogy hosszabb árnyékot vetnek már a fák, mert a messze nádas felett égő tündökléssel akkor emelkedett fel a nap. Matula a tarisznyába csomagolt.
A messze látót akassza a nyakába, a szúnyog olajat meg zsebre. Bemegyünk a nádba, kicsit körülnézünk. A kutyát nem kötöm meg, most már talán tudja, hogy nem szabad elcsavarogni. Itt maradsz?
Recsent a készülődő csikaszra.
Itt maradsz, mert kétfelé váglak.
Csikaszt már a kétfelé vágás is megrémítette. Múltkor négyfelé, ma kétfelé. Nehéz a szegény kutya sorsa. Mikor azonban a kondér egész maradékát megkapta, már csak félszemmel nézett a távozók után.
Átmegyünk, intett Matula a csónak felé. A nagy víz mellett van egy kis gúnyhó, abból nézelődhetünk.
A túlsó part olyan volt, mint az innenső, de kevésbé járt, és a gyalogutat inkább csak lábbal lehetett kitapogatni. A feldübörgő madársereg most már nem ijesztette meg Gyulát, inkább ismerősöket keresett köztük. Egy helyen lekanyarodtak a törtésről. A nádasban keskeny ér húzódott befelé, és a fűzfához csónak volt kikötve. Matula nem nyúlt az evezőhöz, hanem hosszú rudat emelt fel.
Ezzel jobban megy. Szűk a hely, és kicsi a víz is.
És csákjázva indultak a kanyargó vízen.
Jó lesz, ha bekeni magát.
Gyula szót fogadott, de közben érezte, hogy a folytonos kanyargás közt is egy irányba mennek. Látni azonban csak pár lépésre lehetett. Árnyékban volt még minden, és a víz olyan sekély, hogy a csónak néha sárban csúszott. A szúnyogok azonban kedvetlenül szálltak vissza leshelyükre, megállapítva, hogy az ilyen rosszágú ember egyszerűen élvezhetetlen. Gyula alaposan bekente magát, így maradéktalanul élvezhette a reggeli csónakázást. Itt-ott kis madarak bujkáltak a nád közt, de nem repültek fel, és egy helyen gyönyörű, húsos levelű virágok voltak a vízen. Vízitök, intett Matula a csodálatos virágok felé. Ezt az elnevezést tutajosunk szentségtörésnek érezte. Ez a gyönyörű virág?
Vannak, akik tündérrózsának mondják, de a levele olyan, mint a töknek. Meg a szára is.
Gyula nem tudott válaszolni. Trombitált felettük egy gém, és ilyetten rúgta el magát a nagy fűszfáról.
Nehézség a pipaszár lábadba, kívánta Matula. Azt hiszed, megijedünk?
Később vadrécék rebbentek fel a nádból.
Innét már vigyázva kell menni, mert hamarosan kiszállunk.
Itt?
Hát hol? Szedheti is már a cókmókot, csak csendesen.
A csónak mellett, mintha út látszott volna, de ezen az úton is átcsillogott a víz.
Mindig a nyomomban, de ne álljon meg sehol, mert ez nem sétatér.
És Gyula már előre elhitte, hogy a nádi út valóban nem sétatér.
Hát még később.
Ingatag gyaloglás volt ez nagyon. Néhol bokáig, néhol térdig süppedve, bujkálva, mégis gyorsan haladtak.
Ne csörtessen az áldóját, már is figyelnek.
Gyula azt sem tudta, hol vannak, és azt sem, hogy kik vagy mik figyelnek. Az ajongás azonban elhallgatott, és Matula hangtalanul kúszott be valami sűrűségbe, amiről kiderült, hogy egy leskunyhó. Matula elővette bicskáját, és a befelé nőtt nádleveleket kezdte sorjában levagdosni, de maga a nádszál ettől meg sem mozdult.
Van már két hete, hogy erre jártam, aztán a nád mindjárt elfoglalja, ami az övé. Még a likakat is megtisztogatom, aztán vigyázva bújjon ide előre.
A kunyhó aljában vastagon volt a száraz sáslevél. Ez nem vizes, Matula bácsi.
Nem hát, cölöpön van az egész. Deszka az alja. De nem lehet látni, mert a nád benőtte.
Kint pedig újra elkezdődött a sok hangú lárma. Gyula óvatosan odacsúszott az öreg mellé, és amikor kileskelődött egy pillanatra, elakadt a lélegzete. Előtte volt az egész tó, és kicsit alatta is, mert a kunyhó magasabban volt a víznél. És előtte volt a csodálatos madárvilág kora reggeli jövése, menése, egész látszólag gondtalan élete. És milyen közel. Jaj, Matula bácsi, lehelte tutajos, és csak a kezével mutatott, hogy nincs szava arra, amit lát. Mindjárt a nyílás előtt egy szürke gém áldogált, mereven, mint a katona a díszőrségen, bár a gém nem őrzött senkit, és nem parádézott senkinek. Rideg sárga szeme a vízen volt, és pár perc múlva a hosszú csőr levágott a vízbe, de olyan tüneményes gyorsasággal, hogy Gyula már csak a halat látta, ezüstös csillanását, csapkodó farkát, és a gém fejének következő mozdulatát, amivel a halat egyenesbe irányította. Aztán két nyelés, és a gém újra megmerevedett, mintha semmi nem érdekelni a világon. Halat fogott a szürke, szólt hátra, de Matula nem válaszolt, mert a tarisznyát rendezte, és hogy a gém halat fog, ez olyan természetes, amire kár a szó. De Gyula nem is várt választ, hiszen a vízen mozgó ezernyi madár, a napkelte ragyogása, a mozdulatlan, mégis suttogó nádas, a hangok ezerféle színe, a vadrécék sziszegő szárnyalása, egy-egy madár felbukkanása, ahol az előbb még nem volt semmi, egy réti héja puha szárnyalása, csérek rekett kiáltása, szárcsák versenyfutása a vízen. Úgy szétkapkodták gondolatait, hogy az öreg válasza már úgy is elkésett volna.
Jassz! Matula bácsi, mi ez? Viszi a fiait! Ja!
Gyula nyögött a gyönyörűségtől, Matula pedig kileskődött egy másik nyíláson.
Vöcsök, búbos vöcsök. Ha a gyerekek elfáradtak, felkapaszkodnak az anyjukra.
Gyula úgy érezte, hogy ezt a látványt sem lefényképezni, sem lefesteni, de még elmondani sem lehetne. Az élet öntudatlan szépsége volt ebben a lágy mozgásban, az anya óvatos úszásában, és az öt kis pehelyes gombóc szeme csillogásában. Amint ültek az anyai páholyban, aki kirándulni vitte az apróságokat a nyár, és az idő ezen végtelen reggelén. Az egyik kicsi még ásított is, és az olyan kedvesen derűs volt, hogy Gyula bekapta maszatos ujjait, ne nevessen. Aztán eltűnt a látomás. És az előbbi héja majdnem lekapott egy kis utast a vöcsök hátáról, de csak a vizet súrolta, mert addigra a család eltűnt a víz alatt.
Dögölj meg! Csapott Gyula a térdére. Nem fulladnak meg a kicsinyek?
Ne féljen. Eddig már összeszedte őket az öreg. Nem árt nekik egy kis oskolázás.
Matula bácsi, miért nem hozunk puskát?
Meglőtte volna a héját?
Talán meg.
Talán. Egy lövéstől világgá megy minden. Aztán, ha meg is lőné, ki kellene érte mászni, összegázolni a gunyhó elejét, és kellene két hét, amíg ide bátorkodnának. Nem éri meg.
Igaz, igaz, de hát, ha mégis, hát, ha nem vigyázott volna az anyjuk.
Vigyázzon. Azért, anya, az a dolga.
Aztán a héja mégis megfogott volna csak egyet is.
Ha tudja, fogja meg. Annak meg az a dolga.
Gyula ebben nehezen nyugodott bele.
Az a vöcsök mégis ártatlan. Hát embert nem eszik, de ha a halak beszélni tudnának, alig, ha nem mást mondanának. Az ivadék halat tucat számra szedi össze.
Ekkor nagy zenebona támadt a víz felett. Két szürke varjú vészes károgással üldözött egy nagyobb madarat, amely látszólag nem törődött a szürkékkel. Visz valamit, mondta Gyula izgatottan, s olyan érzése volt, mintha az éles karmok a saját horpaszába mélyedtek volna.
Kánya, alig, hanem szárcsát.
A fiú ilyetten nézett az öregre. Csak nem a mi kis szárcsáinkból.
Fene tudja, hol fogta. Nagyon ádas, szárcsa meg van elég.
Gyulában megint valami ellenkezés támadt. Ki is mondta?
Mégis csak kellene az a puska.
Lehet. Talán ki is hozom, aztán talán meg is lőjük a kányát. 3-4 fia van annak is. Aztán éhen döglenek. Csipákolnak egy darabig. Talán 2-3 napig éjjel-nappal, amíg elhallgatnak.
Gyula ezen nagyon elgondolkodott. De aztán szemét megint csak odavonzotta a nyílás, amely tüneményes mozinak bizonyult. A valóság szereplőivel, a végtelenség vásznán, eredeti, színes felvételekkel. Mert soha nem az történt, amit várni lehetett. És soha nem lehetett tudni, melyik szereplő lép fel a színpadra, mikor lesz belőle főszereplő, mikor tűnik el. Vagy mikor ölik meg. Nem csak az önkéntelen szerep szerint, hanem valóságban és végérvényesen. A berek nem volt játék. Ez az élet komoly valósága volt. Itt nem voltak fakardok, művilágítás és papírkorona. Itt nem uralkodott senki. Az egész színjátékot valami láthatatlan rend igazgatta, a tojástól az elmúlásig. Mindenki magának élt és magáért. Mégis összetartozott az egész, az idő, a táj, a mozgás, s a természet milliószínű egységében. Tutajosunk is valami ilyesmit gondolt vagy akart gondolni, de ezeket a gondolatokat mindig megzavarta valami. Most például egy szürke gén ballagott a nyílás elé, és Gyula majdnem hangosan nevetett, mert ez a csupa láb, csupa nyakmadár olyan esetlen volt, olyan tanástalan, olyan végtelenül csipás kamasz, amilyen csak egy génfióka lehet, aki megunta a fészket, a testvéreket és felfedező útra indult. És most csak állt, vartyogott valamit, és a nagy vízzel nem tudott mit kezdeni. Aztán elindult a másik szürke gén felé, imbolyogva és panaszosan krákogva.
Alig, hanem az anyja, suttogta Matula. Majd meglátjuk.
Éhes vagyok, recsegett a kamasz. Éhes!
A másik gén merebb volt, mint egy karó. Szemében a felismerésnek, a gyengétségnek semmi nyoma. S ha olvasni lehetett volna benne, talán azt mondja.
Ki engedte meg, hogy elhagyd a fészket? Éhes vagyok, éhes,
nyújtogatta nyakát az ifjú felfedező, és a recsegéshez még a szárnyával is verte a taktust. Az anyamadár hirtelen odafordult, mire a kölyök kitátotta a száját. A két csőr összeölelkezett.
Mit csinálnak?
Eteti, tehát nem látja. Az imént fogott hal a jelek szerint helyet cserélt, mert látni lehetett, amint az öreg nyakában feljön valami gombóc, aztán átrázza a fia szájába, aztán a gombóc a fiú nyakában elindul lefelé.
De gusztustalan, köpött Gyula önkéntelenül.
Matula megrántotta a vállát.
Hát, tányérjuk, nincs, mit csináljanak. Aztán, ha a kisgémnek jó, akkor jó.
És a kisgémnek úgy látszik, nagyon jó volt, mert alig emelte ki anyja a csőrét, már újra krákogott.
Még!
Az anya erre sietve elindult a nádas felé.
Még!
Loholt utána a fiú, de az öreg rá sem hederített. A nádasból is újabb követelődzés recsegett, és a begyében levő maradékot már a többi gyermeknek tartogatta.
Meg is veri, ha nagyon ugrál, intett utánuk Matula, de a továbbiakat már látni nem lehetett,
és csak percek múlva hallgattak el a fiókák. Rövid idő múlva már újra kint állt az anya, és leste a halat.
Kezdheti előről, mondta Matula,
aztán felkapta a fejét, mert olyan hang hallatszott a levegőből, mintha gőz sistergett volna, utána valami sziszegéssel.
Most nézzen ki, gyorsan!
A sustorgás majdnem zúgássá erősödött. Gyula két kis gömböt látott elvillanni a lyuk felett, nyomukban egy szürkés sárga fecskeszárnyú madárral. Aztán csattant a víz, a gömbök eltűntek, az üldöző pedig lefékezve, könnyed ívben lendült újra magasba.
Kerecsen sólyom. Jól nézze meg. De a csörgőrécékkel csak akkor boldogul, ha meglepi őket. Röpülni azok is tudnak, hiszen látta.
A sólyom a víz felett körözött, ahol a kis récék eltűntek.
Elmehetsz, ahol a part szakad, mosolygott Matula a sólyom felé. Azokból már nem eszel.
A sólyom meg is fogadta Matula tanácsát, elment, és amerre ment, a levegőben lévők sürgősen leszálltak a vízre, és csend lett általában. Gyula megizzadt az izgalomban és az aggódásban a kis récékért, de aztán megnyugodott, mert egyszer csak felbukkant két kis fej. Aztán óvatosan kiemelkedtek a barnás, pettyes, csillogó tollú apróságok. Azt hittem, agyonütötték magukat.
Ezek? Olyan mellhúsuk van, mint a vas. Na azért enni is finomak.
A gém meg sem ijedt.
Azt nem lehet tudni, de ilyenkor inkább az nem ijed meg, amelyik a földön, vagy a vízen van. A sólyom csak a levegőben parancsol. A földön agyonütné magát. De a levegőben agyonrúgja, vágja, amelyikre szemet vetett. Aztán leszáll rá, amikor leesett. Bizony, még a nagy szürke ludnak is kitöri a nyakát.
A sólyom ekkor már messze járt, a víz megnyugodott, és mintha a madarak mozgása is lustult volna, mert tikkasztó melegét feleslegesen pazarolta a nyár. Az öreggén meggondoltan árnyékba vonult, ahova a kunyhóból látni nem lehetett. Csak a récék bukdácsoltak fáradhatatlanul, és egy kanalas gém szürcsölte a vizet, de ő is a nád árnyékában. Az árnyék azonban mindenütt fogyott egyre-egyre, és a kunyhóban is főni kezdett a levegő. Matula kiverte a pipáját.
Mára talán elég is volt.
Gyula pihegett, és megtörülte verejtékes homlokát.
Máskor is kijövünk?
Persze, de ilyenkor elhúzódik minden. És alig, ha lát már újat. A hajnal jó a leskelődésre, meg az alkonyat. De ilyenkor már csak akkor mozognak, ha muszáj.
Csendesen húzódjunk kifelé.
csónak körül forrón szikrázott a víz, s Matula az égre nézett. Idő készül, nem érzi?
Nem érzek semmit.
Nem érzi, milyen fülletten tűz a nap? De, azt érzem. Na, hát ez azt jelenti, hogy 2-3 órán belül itt az idő. Ahogy nézem, nagy csihipuhi készül, csak jég ne legyen. Majd, ha kiérünk, jobban körülnézünk.
Gyuláról folyt a veríték, pedig Matula tolta a csónakot, és amikor felmásztak a töltésre, szuszogtak a forró párás levegőben.
Az öreg inge a hátára volt tapadva. Na, még most se érzi. De érzem, Matula bácsi, de csak most tudom, hogy ez mit jelent.
Mintha valami ülne a mellemen. Izzadok, és az a meleg más meleg, mint ami tegnap ilyenkor volt.
Jól mondja. De nézzen csak fel. Nincs színe az égnek. És akármiben fogadok, hogy csikasz már a parton vár bennünket. Nagyon fél a dörgéstől, pedig amúgy nem fél semmitől. A kutya sokkal hamarabb megérzi.
Ballagtak az ájult melegben. Tutajos megint külön-külön érezte szétzilált csontjait, feltört marka is jobban fájt, és amit reggel már alig érzett, sajogni kezdett gyógyuló felégése is.
Ilyenkor olyan buszma az ember gyereke, mondta Matula, mint a fejbe verték volna, még a pipa se köl, ami pedig nem jelent jót. Oda nézzen!
A túlsó parton csikasz ugrándozott halkan vinnyogva. Gyertek már, gyertek, mert a bőrömből bújok ki.
Nem mondtam. Máskor megintettem volna, hogy ott hagyja a gunyhót, de ilyenkor nem szólok neki, mert nem lenne igazság.
Amikor átcsónakáztak a túlsó partra, csikasz azonnal Matula mellé állt. Előbb azonban egy-két vakkantással elmondta, hogy baljó sejtelmei vannak a légköri viszonyokat illetőleg.
Jó van, na, legyintette meg Matula a szorongó őrszemet, miénk is tudjuk. Eredj előre!
Csikasz azonnal az érre állt, de vissza-vissza fordult, mintha állandóan ellenőrizte volna. Jönnek-e ezek a parancsoló személyek? Gyula úgy érezte, mintha a kunyhó környéke, és az egész táj más lett volna, mint máskor. Nyomasztó kedvetlenség ült a levegőben. A bokrok és fák, mintha összehúzódtak volna. A füvek meg se rezzentek, mintha mindenre valami száraz pára ült volna. A levegőben nem lehetett egy madarat sem látni. Csak a bögölyök zümmögtek és szúrtak kegyetlenül.
Együnk? Kérdezte Matula.
Nem kívánok semmit, vallotta be Gyula. Semmi étvágyam.
Ez így van, ilyenkor legokosabb ledőlni. Ám bár aludni nem tud az ember. Úgy érzem, hamarabb itt lesz, mint gondoltam. Hallja?
Hallok valamit, de eddig azt hittem repülőgép.
Nézze a kutyát.
Csikasz mereven ült, de két füle felállt délnyugatnak fordítva, mint két kis lehallgató kagyló. De kint ekkor már apró széllökések érkeztek, amelyek aztán elhaltak, és újra figyelőre feszült minden.
Hallja!
Ekkor már világosan megmordult messze valahol az ég, olyan messze, mintha a föld hörögne, és egészen halkan, mégis félelmetesen megzendült a végtelen nádas. A tűzhely hamuját kis forgószél kavarta fel, egy-egy levelet szárnyára vett a feltámadt szél, és minden fűszál megdőlt a szél egyenletes nyomásától.
Csak jeget ne hozzon, sóhajtott Matula. Az ab még lábon áll, a búza fele keresztben, a kukorica gyenge.
Gyula hallgatott, és a feszültséget figyelte önmagában, s kint a levegőben.
Nagy idő készül, mondta Matula, de nem lesz hosszú. Amilyen hirtelen jön, nem tud megállni.
Az égerfák is susogni kezdtek, és az ég úgy elszürkült, mintha porrá vált köd úszott volna a nap alatt. A nádas legmélyebb hangján zúgott már, és az a távoli rettentő feszültség egyre közeledett. Kinézek, mondta Gyula.
Átnézzen.
Amikor a fiú elment a kunyhó takarásából, a szél majdnem fellökte. És ez a szél nem hullámzott és nem vett lélegzetet. Egyenletesen rohant, mint a zuhatag vize, amely előtt nincs akadály. A nádas egészen lefeküdt, a fák keservesen sóhajtottak, és egy nagy recsenés azt mondta, hogy valahol egy vastag ág törött le. Gyula alig tudta nyitva tartani a szemét, mert mindenfelé törmelék repült a levegőben, de amit látott, ijesztően szép volt. A délnyugati ég már fekete volt.
mintha sötét hegyek nőttek volna a látóhatár mögötti mélységekből, és a völgyek hamvas szakadékaiban úgy jártak a villámok, mint a takács vetélője. A felhőhegyek csipkés taraja sárgás-fehér volt, mint az ázott szalma vastag füstje, amely mögött eltűnt a táj és az ég. A szél most már ordított. Egész ágak, nátszálak, levelek utaztak vadszáguldással a levegőben, és úgy lehetett érezni, hogy az a rémséges mozgófal a következő percben rádől a világra. De a legfélelmetesebb volt ebben a pokoli színjátékban a kísérőzene. Az a szívszorongató, gurgulázó hörgés, az az állandó morajlás, a szörnyű feszültség szikrázó fenyegetése, hogy még egy pillanat, és szétrobban az egész világ. A fiú megbűvölve, reszketve állt ebben az ítéletidőben. Borzongott, de nem félt. Reszketett, de nem fázott. És észre sem vette, hogy nagy esőcseppek kopognak körülötte. Eltűnt már a nap. A felhőhegyek már elrohantak felette. És amikor már úgy érezte, hogy az a folytott végtelen erő az ő melkasát is szétveti, egy rettenetes, recsegő, az egész eget széthasító lobbanásban feloldódott minden. Tutajosunk félig vakon, de erősen igyekezett a kunyhóba, mert az istennyila, mintha végigrepesztette volna az égi óceán fenekét, locsogva dőlt a földre az eső. Matula megtömte pipáját, Csikasz kényelmesen végignyúlt Gyula ágya mellett. A fiú is eldőlt a szénán, és nézték a kunyhón kívül esőtől füstölgő világot. Néztek, és nem szóltak, de minden mozdulatukban a megkönnyebbülés, a felszabadult lélegzés volt érezhető. Messze látni most nem lehetett, de nem is akartak messze látni, mert idegeikben a látóhatár már szélesedett, és szívükben álmosodó nyugalom csordogált. Gyula azt még látta, hogy az öreg leteszi maga mellé a pipáját, aztán csak az eső sustorgása hallatszott a kunyhó tetején, és elhalóan az egész nagy rétségen. Később már az se. Nem járt akkor azon a tájon, és Gyula a fáradt öntudatlanságban talán a semmit, a táguló ürességet álmodta, ami csak érzés, de nem gondolat. Ha valaki bevilágított volna a kunyhóba, mert odaben mindig árnyék volt, csak azt látta volna, hogy a három lény lélegzése egyre mélyebb, és az arcok egyre kisimultabbak. Ez persze nem vonatkozik Csikaszra, akinek arcvonásait sűrű szőrzet díszítette, de orra alvás közben nyugodtan szívta az esőszagot, és azt mély szusszanásokkal helyeselte. Közben, amíg az emberek aludtak, háromszor is kiment a bejárathoz, aztán visszament a helyére, és abban a pillanatban lehunta a szemét. Amikor azonban negyedszer ellenőrizte az időjárást, és megfordult, most már Matulához ment, mert megérezte, hogy az öreg parancsnok nézi. Csikasz odabújt Matula keze mellé. Esik még, szuszogott Matula markába, de nem sokáig. Te csak mindig mászkálsz, te kutya. Gyula erre ébredt fel. Elaludtam. Én is, mondta Matula, meg ez a kutya is, de ilyenkor a legjobb az alvás, hanem az éjjel el kell majd a takaró. Hideg lesz? Meghűsül az éjszaka ettől a sok víztől. Az eső ekkor már kimerülten párázott. Szürke függönyét elvitte keletre, és Gyulának olyan jó érzése volt, mintha egy kisebb vizsgán esett volna át. A könnyűség érzése volt ez, és, igen, az éjségé. Ezt persze nem mondta meg, csak kerülő úton közelített a cél felé. Most nem tudunk tüzet rakni. Éhes. Matula egyetlen szóval átvágta tutajosunk gondolatainak fondorlatos kanyargóit, és a fiú ismét megállapította, hogy Matula nem méltányolja a finomkodás kitérőit, és nem engedi magát ezeken a felesleges csapásokon vezetni.
Szóval éhes, de mi a fenének Ádámnál Évánál kezdeni? Már mondani is akartam, hogy rakja meg a tüzet. Csak vártam, amíg az idő kicsöpögi magát. Fa van, száraz nádat meg talál itt bent is.
Nyugaton megszakadt az ég, és a szétesett felhők közül csodálatos ragyogást nyilazott a berekre a narancsszínű nap. A keleti eget pedig átívelte egy széles, csillogó szivárvány.
Most már megrakhatja a tüzet. A szivárvány a végét jelenti az esőnek. Csak több nádat tegyen alája, mert a fa vizes.
A szél most már teljesen elállt, mintha az eső szétverte volna a légi hullámokat, így a nádból és vizes rőzséből születő vastag füst egyenesen nyúlott felfelé. Ez a füst még gőzzel volt vegyes, de aztán pattogni kezdett a fa. Kilobbantak a lángok, és egyszerre véget vetettek a gőzös, nyöszörgő nyavajgásnak.
Most rakja körül vastaggal, csúcsosan, s az leégett. Tojást sütünk szalonnával és zöld paprikával. Nancsinak sok esze van, ha a tojásra is gondolt.
Nem fogunk halat?
Nem bánom. Nézze meg, milyen a víz, ha nem sajnálja a bőrét.
Tutajosunk tehát megnézte, milyen a víz, de nem látta meg Matula kaján pillantását, amikor elindult. A rövidfűű kis tisztás után egyszerre övig ért a fű, és teljes vízkészletével rádölt a gyalogútra.
Jó, ezt még Gyula megúszta. A víz befolyt a csizmákba, a nadrágon át combjait erősen hűsítvén.
A magas fű után jött a 3 méteres sűrű reketje, amely a legkisebb érintésre záporral könnyített magán, oly mértékben, hogy tutajosunknak nagy kedve lett volna visszafordulni.
Hajladozott a fiú, de mire kiért, ázott pacalnak érezte magát, aki ezek után semmiféle vízre nem kíváncsi. De a tapintatlan nevelőapa azt mondta, nézze meg, milyen a víz. Hát megnézte, milyen a víz. A víz ronda volt, mint egy felháborodott gyomor, és majdnem olyan sárga, mint egy epeömlés. Tutajos undorral nézte a vizet, és ha nem fázott volna olyan kegyetlenül, Matulát azzal büntette volna meg, hogy megvárakoztatja, hadd aggódjon, hol van olyan sokáig.
A megtorló gondolatok azonban lagymatagok voltak a valóság és a józanész parancsaival szemben. Ezek ugyanis azt mondták, hogy Matula egyáltalán nem aggódik, mert nem aggodalmaskodó természetű. Ezen kívül jó lesz sietni és levetkőzni, mert már is fogát veri össze, úgy reszket. Persze előbb még újra meg